Szóval, hogy van-e, mik lesznek a ma esti témáim? Egyrészt folytatni fogjuk azt, amit elkezdtünk tegnap este, ami arról szól, hogy amikor van egy vita, akkor ebben a vitában van két vélemény. Egy szigorúbb, meg egy megengedőbb. És aztán van egy másik témában is egy vita, amiben ugyancsak van egy szigorú és egy megengedő vélemény, de ott pont fordított a leosztás, hogyha József itt megengedő, és Jákob szigorú, ott Jákob lesz a megengedő, és József lesz a szigorú. Mi van akkor, hogy ennek a két vitának relevanciája van egy precedens esetén, és mind a kettőt alapul, vagy mind a kettőt figyelembe kell vennem, mind a két vitás pontot figyelembe kell vennem, és döntenem kell, hogy melyik véleményt követem. Csinálhatom-e azt, hogy mind a kettőben a szigorúbb véleményt követem, annak dacára, hogy akkor nem leszek koherens, mert ha itt Józsefet követem, ott Jákobot fogom követni, vagy ha ott Jákobot követem, itt Józsefet fogom követni, és akkor nem koherens a dolog, pedig ugye akkor lenne koherens, hogyha egy adott esetben döntök valamiben, akkor nehezen elképzelhető, hogy két különböző bölcsnek a véleményét veszem figyelembe, amikor ugyanaz a bölcs kifejti a véleményét ebben a kérdésben is, és abban a kérdésben is. Most tegnap este arról volt szó, hogy volt egy olyan brájta, még a leghíresebb két vitapartnert, tulajdonképpen nem is, ezek nem is személyek, hanem iskolák voltak. Bét Hillel és Bét Shammai. Hillel iskolája és Shammai iskolája. És az ő folyamatos vitáik, amelyek állandó visszatérő elemei a Misnának és a Talmudnak, az ő vitáik kapcsán mondta azt a brájta, egyrészt, hogy a halacha az mindig Hillelt követi, Hillel iskolájának a tanításait követi, és aztán furcsa módon a brájta másik részében pedig azt mondta, hogy ha valaki követni akarja Hillelt, akkor kövesse Hillelt, ha követni akarja Shammait, akkor kövesse Shammait, de olyat ne csináljon, hogy mind a kettőt követi, mondjuk mind a kettőnél mindig azt, aki éppen megengedőbb. És akkor így pick and choose-ol, ahogy angolul mondják, válogat. Mindig azt követi, aki megengedőbb, mert ha valaki így jár el, akkor az rossa, az bűnös, az gonosz. És ugyanígy fordítva, ha valaki pick and choose-ol, valaki válogat, de nem megengedő módon, hanem szigorúan. Önmagával szemben nagyon szigorú, és mindig, ha éppen Bét Shammai szigorúbb, akkor őt követi. Ha éppen Bét Hillel szigorúbb, akkor őt követi. Nos, az ilyen ember meg bolond. És mit látunk ebből a brájtából? Hogy az mindenképp fennáll, hogy egy véleményt kövessünk. Ne legyen az, hogy válogatunk. Miért jött ez a téma egyáltalán szóba? Azért, mert a sikátorok kapcsán, már mindenki hiányolja a sikátorokat, látom itt a kommentekből, sikátorok kapcsán a görbe sikátornál a Talmud egy olyan pszakdint, egy olyan paszkenolást, egy olyan döntvényt idézett, amelyben az egyik oldalról a görbe végű sikátort, vagy a görbe sikátort, azt nyílt végű sikátornak tekintjük. Ez Rávnak a véleménye, szigorúbb véleménye. A másik oldalról viszont nem elégszünk meg a nyílt végű sikátor ráféle engedékenyebb lezárásában, ami csak egy kapuforma az egyik végén, hanem egy egész ajtót teszünk oda, amit Smuel várt el. És akkor itt látjuk, hogy van egy téma, amiben az egyik kérdésben Ráv szigorúbb véleményét követjük, a másik kérdésben Smuel szigorúbb véleményét követjük. Azt mindenképp látjuk a brájtából, hogy ha valaki akarja, kövesse Bét Shammait, ha valaki akarja, kövesse Bét Hillelt, de ne csinálja azt, hogy egyszer innen válogat, egyszer onnan válogat. Oké. Okay. Ez volt az, amit tegnap este tanultunk. Most először is azt próbáltuk meg tisztázni, és ennek a közepén tartunk most, itt a hetes lap elején, hogy mit is mondott a brájta? A brájta szó szerint úgy hangzik, Bét Shammai és Bét Hillel vitája között mindig Bét Hillelt kell követni. Őt követi a halacha. Vagy a második részében a brájtának azt mondja, ha valaki követni akarja Bét Shammait, akkor kövesse, ha valaki követni akarja Bét Hillelt, akkor kövesse, csak ne válogasson. hogy mindig engedékenyebbet követi, vagy mindig a szigorúbbat követi. Hanem legyen koherens. Ha Bét Sámály, akkor végig legyen Bét Sámály. Ha Bét Hillel, akkor végig legyen Bét Hillel. És azt mondja a Talmud, itt önmagában ellent mond a Brájta. A Brájtának az eleje. Azt mondta, hogy Bét Hillel a halacha, akkor nyilván őt kell követni. Akkor miért mondja azt a végén a Brájta, hogy kövessed azt, akit jónak látsz. Bét Sámályt, akkor legyen Bét Sámály. Bét Hillel, akkor legyen Bét Hillel. Tehát azt mondtad, hogy a halacha az Bét Hillel. Akkor hogy dönthetném én el, hogy kit követek? És erre próbáltunk adni választ, mielőtt belemennénk magába abba a részébe a Brájtának, ami minket érint, hogy akkor hogy kell érteni ezt a Brájtát. Az első válasz az az volt, hogy a Brájta első része és a Brájta másik része időben nem ugyanakkor hangzott el. Egybe lett följegyezve, de nem ugyanakkor hangzott el. Ráadásul a Brájtának az első része későbbre datálódik, mint a második része. Mert a második része még abban az időben lett feljegyezve, amikor még nem dőlt el, hogy Bét Sámájá a halacha, vagy Bét Hillel a halacha. És ezért mondta a Brájta azt, ha úgy tetszik, kövess Bét Hillelt, ha úgy tetszik, kövess Bét Sámájt. Az első része a Brájtának pedig azután hangzott el, hogy eldőlt, hogy Bét Hillel akit a halacha követ, és később feljegyezték a Brájtának ezt a két részét egybe, de nem kronológiai sorrendben, és nem és így zavaróan egybe lett vonva a kettő. Ez az első válasz. A másik válasz az az, hogy ugyan egy bizonyos ponton eldőlt, hogy a halacha Bét Hillelt követi, de az a forma, ahogy ez eldőlt, az nem mindenkinek volt kielégítő. Ugyanis hogyan dőlt el? Úgy, hogy a több mint 300 kérdésben kifejtett vita után, a két iskola között egyszer csak megszólalt egy égi hang, és azt mondta, a halacha az Bét Hillelt követi. Most a bölcsek egy nagy része úgy volt vele, hogy egy égi hang, az mégis egy égi hang. Isten maga kifejtette ezek szerint, hogy a halacha az Bét Hillel. A bölcseknek egy másik része azt mondta, hogy nem, Istennek semmi köze ahhoz, hogy mi a halacha. Ő a kereteket adta meg, de a keretek része az is, hogy mi döntsük el, hogy kit követ a halacha. A többség dönti, hogy kit követ a halacha, de én most gichimbe baszkolj, és egy ilyen égi hangra nem kell odafigyelni. Ez volt Rabbi Yeshua véleménye. És akkor mit jelent, ha ez így van? Akkor úgy is magyarázhatjuk ezt a Brájtát, hogy a Brájta első fele és második fele valójában egy időpontban íródott, és egy időponthoz datálódik. Már azután vagyunk, hogy megszólalt az égi hang, és azt mondta, hogy Bét Hillelt követi a halacha. Az első fele szól azoknak, akik figyelembe veszik az égi hangot, és ezért azt mondják, hogy a halacha Bét Hillel. A másik része az azoknak szól, akik nem veszik figyelembe az égi hangot, mint például Rabbi Yeshua, aki azt mondja, hogy én most gichimbe baszkol, hogy nem veszük figyelembe az égi hangot, és ezért ő továbbra is azon a véleményen van, hogy nem dölt el, hogy kit költ a halacha, és ennek mondja azt a Brájta, hogy ha szerinted nem dölt el, oké, akkor kövessed vagy Bét Hillelt, vagy Bét Sámályt, de legyél koherens, vagy végig Bét Sámályt követed, vagy végig Bét Hillelt követed. Most egy harmadik válasz, hogy hogyan lesz koherens ez a Brájta. Viba és Szeima, a hachika már kolhéhadom is káhasztrejta, nagy trejám majd röde pligáda, de kény, machlánk ez be Sámész Hillel, kikulé de már, kikulé de már, kikulé de kuchumre de már, kikulé de már, kikulé de már, kikulé de avi, kikulé de már, kikulé avi. Azt mondja a Talmud, lehet egy harmadik válasz, és mi ez a harmadik válasz? A Brájta első része kimondja, hogy a halacha Bét Hillelt követi, majd a másik része egy metaforaként használja Bét Hillelt és Bét Sámályt, és valójában azt akarja mondani, hogy bárhol a jövőben fölmerül egy vita sorozat két bölcs között, olyan vitasorozat, amely hasonló Bét Hillel és Bét Sámály vitasorozatához. De ez egy olyan vitasorozat lesz, amelyben nem dől el a végén, hogy kit követ a halacha, akkor választhatsz, hogy kit követed, hogy kit követsz, de amikor követsz valakit, akkor legyél koherens, és végig őt kövesd, és ne legyen az, hogy válogatsz, hogy egyszer itt őt követed, egyszer meg a másikat követed. Tehát itt Bét Hillel és Bét Sámály az csak egy metafora. És ez a harmadik válaszunk a kérdésre. Mindenképp azt mondja, a Talmud, mi kalmakim kása? Mindenképp mit látunk a Brájtából? Most már megoldottuk, hogy a Brájta első fele és a másik fele hogyan nem mond ellent egymásnak. De mindenképpen mi a Brájtának a lényegi mondani valója? A Brájta lényegi mondani valója az az, hogy nem lehet válogatni. Nincs olyan, hogy egyszer ezt követem, egyszer azt követem. Egyszer Beit Sámájt, egyszer Beit Hillelt. Egyszer Rávot, egyszer Smuel. Legyek koherens. Azt mondja, a Talmud, Amarav Nachman Yitzchak, Kulek Rávav Dó, de Amarav Funa, Amarav Lacha, Én Majrinké. Azt mondja, Rav Nachman, először is, ez jogos ez a felvetés, de valójában a mi esetünkben, a görbe sikátor esetén, ahol látszólag az egyik kérdésben Ráv véleményét követjük, a másik kérdésben Smuel véleményét követjük, ugye abban a kérdésben, hogy a görbe sikátort nyílt végű sikátornak tekintem-e vagy sem, Ráv véleményét követjük, és egy nyílt végű sikátornak tekintem. A másik kérdésben viszont, hogy egy nyílt végű sikátort hogyan kell lezárni, ott nem Ráv véleményét követem, hanem Smuel véleményét követem, mert mit mondott Smuel? Smuel azt mondta, hogy kell egy ajtó, és Ráv pedig azt mondta, hogy kell elég egy bejáratforma, két állógerenda és egy keresztgerenda. De mit mond Rav Nachman bar Yitzchak? Hogy Rav Huna egyszer azt mondta, hogy Ráv ugyan tényleg ezen a véleményen volt, hogy elég egy nyílt végű sikátornál az egyik végében, ha egy kapu formát teszek be, de nem kell magát a kaput berakni, de én a lakakénve én majd inként. De azt is hozzátette, hogy ez ugyan a száraz halacha törvény, de mégsem e szerint járunk el, hanem szigorúbban járunk el. Ez gyakran előfordul. Van egy ilyen fogalom a Talmudban. Ha lakave én majd inként. Valamiről azt mondom, hogy ez a törvény, de mégsem ezt szerint járunk el, hanem szigorúbban járunk el. Általában ez olyan dolgoknál szokott lenni, amelyek nagyon komplikáltak, nagyon összetettek, és az emberek leegyszerűsítenék őket, és olyan esetekben is alkalmaznák az adott engedményt, amely esetekben már nem lehetne alkalmazni. És Ráv ugyan tényleg azon a véleményem volt, hogy a nyílt végű sikátor lezárásához, megjelöléséhez elég, hogyha az egyik végében egy kapuforma ajtófélfát teszünk, és nem kell magát a kaput berakni, de azt is hozzátette egy másik alkalom, hogy én majrinként, hogy ez nem az, amit végül is követünk, bár ez a száraz halacha, de nem ezt követjük, hanem berakunk egy ajtót. És akkor így koherens ez a döntvény, ami a görbe sikátorról és a középre rakott ajtóról szól. A görbe sikátort nyílt végű sikátornak tekintem, rá véleménye szerint, és nem egy kapufélfával, vagy egy ajtóformával, kapuformával jelölöm meg, hanem egy kapuval. Miért? Mert Ráv maga is azon a véleményem volt, hogy bár a száraz halacha szerint elég lenne egy kapuforma, mégis jobb, hogyha egy kaput teszünk be. Akkor ezzel megválaszoltuk a kérdést. Igen, ám csak a Talmud ezt nem hagyja annyiban. Miért? Mert ugyan Ráv Huna ezt így jegyezte föl, hogy Ráv szerint ez a száraz halacha, de mégsem ezt követjük a gyakorlatban, Rav Áda bár Áva szerint nem ez a helyzet. Rav Áda bár Áva szerint Rav komolyan gondolta, és a gyakorlatban is így pászkenolt, így döntött, hogy elég a nyílt végű sikátor megjelöléséhez egy kapuforma, és nem kell egy kapu. Most, ha az így van, akkor mit lehet válaszolni a kérdésünkre? Ugye akkor mégiscsak visszatér az a kérdés, hogy ez egyik dologban, abban a kérdésben, hogy ez egy nyílt végű, hogy a görbe sikátor nyílt végű sikátornak, vagy zárt végű sikátornak számít-e. Ráv véleményét követem, hogy nyílt végű sikátornak számít, tehát szigorúbban járok el, de a másik kérdésben, hogy hogyan kell egy nyílt végű sikátort megjelölni, ott nem Ráv véleményét követem, aki azt mondja, hogy elég egy kapuformával, hanem a Smuel véleményét követem, aki pedig itt szigorúbb, és azt mondja, hogy egy kaput kell beraknom. Mi lesz akkor itt a válasz? Hiszen azt láttuk az előbbi brájtából, hogy két bölcs egymástól eltérő véleményét nem követhetem. Mindig koherensen egy valakit kell követnem egy visszatérő vitapár közül. Amarav shizvi ki lajavdinen ke chumred vétrei héha de szaszjád adi. Ki gajn sidra vegél gajlesz, de nála sidra vegél gajlesz, hogy haszul kámol hiszem, hogy sidra vegél sáma jömrin, stej chuli jöjsz, bejsz, hogy jöjjön, chuli áhász. Ubi gajlesz, bejsz, sáma jömrin, kemlői magdeach, bejsz, hogy lelke, de is nyotel, min a chájvi jomsz. Azt mondja, erre Rav Shizvi, tisztázzuk. Mikor mondom azt, hogy nem követhetem két egymástól eltérő rabbi véleményét, hanem válasszam ki, hogy ki az én rabbim, és mindig őt kövessem. Akkor, amikor egy döntvényben úgy hoznám össze a két egymástól eltérő rabbit, Ugye, mint ahogy eddig beszéltünk, hogy itt is ugyanaz a vita pár van, ott is ugyanaz a vita pár van, és van egy precedens, amiben mind a két vita kérdését figyelembe kell vennem, és úgy hozom be a két egymástól eltérő véleményt, hogy azok logikájukban is egymással szemben állnak. Ugye, például van egy kérdés, amiben egy bizonyos logika szerint az egyik vélemény ezt mondta, a másik vélemény azt mondta, és utána egy másik kérdésben, és én döntök, hogy melyik logikai alapvetést követem, akkor utána nem tehetem meg, hogy egy másik kérdésben nem ugyanezt a logikai alapvetést követem. De hogyha a két kérdés nincs összefüggésben egymással, akkor megtehetem azt, hogy itt A-t választom, itt meg B-t választom. Mi az az eset, amikor mondjunk arra egy példát, amikor ugyanazt a logikai kérdést próbálnám, vagy ugyanazt a logikai kérdést feszengető, vagy ugyanazon a logikai kérdésen múló ügyet alkalmaznám az egyik helyen így, és a másik helyen úgy. Nézzük meg a példákat. A példa a következő. Ugye egy holttestről, vagy egész pontosan egy holttestről van szó. A holttest kérdése az ugye részben fölmerülhet a tisztaság-tisztátalanság törvényeinél. Hogyha egy halottal érintkezünk, egy halottat viszünk, vagy egy halottal egy fedél alatt vagyunk, akkor tisztátalannakká válunk, ezt hívjuk tumas meisnek, a halotti tisztátalanságnak. Ezeknek a szabályai eltérnek egymástól, már abban a tekintetben, hogy mondjuk, ha hozzáérek a halotthoz, akkor hamarabb válok tisztátalannál, mint hogyha egy fedél alatt vagyok vele. Például, hogyha hozzáérek egy darab csonthoz, akkor, ami nem egy teljes halott, akkor nem válok, akkor tisztátalannál válok. De hogyha egy fedél alatt vagyok egy darab csonttal, akkor még nem válok tisztátalannál, mert az egy fedél alatt levésnél csak akkor válok tisztátalannál, ha egy egész holttesttel vagyok egy fedél alatt. De csak egy fél holttesttel, egy lábbal, egy kézzel, egy csonttal, akkor nem. Vannak olyan csontok, amelyek a legfontosabb részei az emberi csontváznak, tartásnak, ilyen a koponyacsont és a gerinccsont. A koponya és a gerinc az olyan, mintha egy egész holttest lenne ott. Viszont, hogyha a koponya vagy a gerinc sérült, akkor az már nem számít egész holttestnek, és ha csak egy fedél alatt vagyok fele, akkor nem leszek tisztátalan. Mi az a sérülés, amit már sérülésnek tekintek? Itt vita van Bét Sámály és Bét Hillel között. Bét Sámály szerint sérülés, és Bét Sámály szigorúbb, és azt mondja, hogy a sérülés, amitől már nem számít egésznek a gerinc vagy a koponya, az a gerinc esetén két gerinc, csigolya, a koponya esetén egy fúrónak az átmérője. Milyen ez a fúró, erről később szó lesz. Milyen fúróról beszélünk, erről később szó lesz. Mit mond? Mit mond Bét Hillel? Bét Hillel megengedő, és ő azt mondja, hogy a gerinc esetén ez egy csigolya, tehát ha már csak egy csigolya is hiányzik, akkor már nem egész a gerinc, és akkor már nem válok tisztátalanná, hogyha egy fedél alatt vagyok vele. A koponyánál pedig nem egy fúrónak az átmérője, hanem akkora sérülés a koponyán, amiben már bele lehet halni. Ami kisebb, mint egy fúró. Oké? Most ebben az esetben ez a logika, vagy ez az elv, ami Bét Sámályt vezette, és Bét Hillelt vezette, ez Bét Hillelt helyezi a megengedő álláspontra, és Bét Sámályt helyezi a szigorú álláspontra. Igen ám, csak ez a kérdés fölmerül egy másik helyen is. Fölmerül azon a helyen, amikor egy állatról van szó, egy állatot le kell vágnunk, ott az levágás előírása az, hogy kóserül vágjuk le, és amikor levágtuk, akkor meg kell nézni, hogy az állatnak nem volt-e olyan betegsége, vagy olyan sérülése, amiben belehalhatott volna egy éven belül. És hogyha van ilyen sérülése, akkor az állat tréfa, tréfli, az nem kóser az állat. Hiába kóser típusú állat, és hiába le lehet vágva kóserül, maga az állat nem kóser. Mekkora az a sérülés a koponyán vagy a gerincen, amitől már tréfli? Ugyan? Kövessük ugyanazt az elvet. Bét Sámály szerint nyilván, ha két csigolyája hiányzik, akkor válik tréflivé. A koponyáján, hogyha egy furó átmérőjű sérülés van. Bét Hillel szerint már egy csigolyánál is tréflivé válik, és egy akkora sérülésnél is a koponyán, ami már bele tudna halni. Akkor itt ugyanaz a szabály, ugyanaz az elv, ami a tisztátalanságnál Bét Hillelt helyezte az engedékenyebb álláspontra, és Bét Sámályt a szigorúbra. A kósersági előírásoknál pont fordítva Bét Hillelt helyezi a szigorúbb álláspontra, és Bét Sámályt a könnyebbre, az engedékenyebbre. És pontosan ez az, amiről itt beszélünk. Szóval mikor van az, hogy nem lehet egymástól eltérő bölcseket választani, mondjuk mindig az engedékenyebbet, vagy mindig a szigorúbbat két vitában, csak akkor, hogyha az logikailag egy teljes inkoherenciát eredményez. Például ebben a mi esetünkben, hogyha azt mondom, hogy a két csigolya az, ami a csigolyát már, ami a gerincet már nem teljessé teszi, akkor nem tettem meg, hogy a tisztátalanság kapcsán Bét Sámályt követem, aki azt mondja, hogy két csigolya, és ezért, amíg még nem hiányzik két csigolya, akkor én ettől a gerincsonttól én tisztátalanná válok. De a kósersági előírásoknál viszont Bét Hillelt követtem, aki azt mondja, hogy már egy csigolya is. És akkor ezért, ha már egy csigolya hiányzik, akkor is már az állat nem kóser. Tehát csak egy ilyen esetben, ahol a két terület, a két vita, az tulajdonképpen ugyanazon a logikai elven múlik, nem tettem meg, hogy az egyiknél ezt a logikai elvet követem, a másiknál azt a logikai elvet követem, vagy a logikai elvnek az A oldalát, és a másiknál meg a B oldalát. De ha ez a két vita, amit figyelembe kell vennem egy precedens paszkanolásakor, az egymástól két független vita, mint Ráv és Smuel kérdésében, ahol az egyik vita az az, hogy a görbe sikátor az nyílt végi sikátor-e vagy sem, a másik az az, hogy egy nyílt végű sikátort hogyan tudok megjelölni egy kapuformával vagy egy kapuval. Ez a két vita, ez egymástól teljesen független. És egy ilyen esetben miért ne tehetném meg, hogy itt Rávot választom, ott meg Smuelt választom? Ez egy nagyon szép válasz volt. Azt mondja a Talmud. Oké. Ezt elfogadjuk, de van egy problémánk. Látszólag tudunk találni egy olyan esetet, amikor még valaki úgy is mind a kettőnél kell, precedens esetén két egymással szemben álló véleményt vett figyelembe, és mind a kettőnek a szigorítását figyelembe vette. De amiről az előbb azt mondtuk, hogy ilyet, ha valaki ilyet csinál, akkor bolond. Mi volt ez az eset? Tényleg, kérdezi a Talmud, ha két egymással szemben álló logikailag is szemben álló álláspont van, akkor ezt nem lehet figyelembe venni, és mind a kettőnek a szigorítását elfogadni? Pedig egy következő eset történt Rabbi Akivával. Rabbi Akiva Sváthó elsején szedett le egy etrogot. Sváthó elsején leszedett egy etrogot. De, hogy értsük, hogy mi a probléma, itt két szabályt is meg kell értenünk. Az egyik az az, amiről már többször beszéltünk, hogy az ókori Izraelben ugye volt egy bizonyos adózási rend, a termésből adott különböző adók szempontjából. Ebben mindig az első kettő az változatlan fix adó volt. Ez a truma, amit a kohanitáknak adtak, kb. 2%-a a termésnek, és a mászer, a tized, amit a lévitáknak adtak. Volt egy következő mászer, a következő tized, egy második tized, ami úgy nézett ki, hogy 3 éves ciklusokban ment. A 3 éves ciklusok a következőképp néztek ki, az első évben és a második évben a második tized az egy olyan tizenemzet volt, amit Jeruzsálembe kellett felküldeni, és ott kellett elfogyasztani. És a harmadik évben pedig a szegényeknek ment ez a tized. A negyedik, ötödik évben megint Jeruzsálembe, és a hatodik évben a szegényeknek. A hetedik évben parlagév volt, és utána újra kezdődött a három éves ciklusok. A kérdés az, hogy mikor van a elválasztása az éveknek egymástól. Mikortól számítok egy évet az előző évhez és a következő évhez? Mikortól számítok? A fák új évétől. Ugye, mikor van a fák új éve? No, mindenki tudja, hogy Tubisvát, Svátó 15. De ez csak Bét Hillel véleményes. Bét Hillelt követjük, a halakha, de Bét Sámály szerint a fák új éve Svátó elsején van. Most, mit csináltam, ami azt jelenti, hogy van 15 nap, amikor Bét Sámály szerint már a következő évben vagyunk, és Bét Hillel szerint még az előző évben vagyunk. Ha ebben a 15 napban vagyok, és nem döntöttem el, hogy Bét Sámályt követem, vagy Bét Hillelt követem, akkor nem tudom, hogy a következő év szerinti tizedet kell, hogy ebből adjak a termésből, vagy az előző év szerinti tizedet adjak a termésből. Tehát például ez a Svátó 1 és 15 közötti időszak, ez a második év és a harmadik év közé esik, akkor ha a második évhez számítom, akkor mászerseinit kell adni belőle, második tizedet, amit Jeruzsálembe kell fölvinni, és ott kell elfogyasztani. Hogyha a harmadik évhez számítom, Bét Sámály szerint, akkor viszont pedig már a szegényeknek kell adni ezt a tizedet. Történt egyszer Rabbi Akivával, hogy egy etrog gyümölcsöt leszedett a fáról Svátó elsején, és ezek szerint Bét Sámály szerint és a másik és a harmadik év között volt. És Bét Sámály szerint ez már a következő évhez tartozott, a harmadik évhez, tehát szegényeknek kellett volna, hogy tizedet adjon belőle. Bét Hillel szerint még Svátó 15 előtt voltunk, és azért ez a második évhez tartozik, és azért második tizedet kellett volna belőle adni. És Rabbi Akiva mi csinált? Adott belőle ezt is, és azt is. Hogyan? Vagy ezt követted, vagy azt követted? Miért? Mind a kettőnek semmi értelme? Akkor mégiscsak látjuk, hogy Rabbi Akiva úgy pászkenolt, úgy járt el, hogy egymással ellentétes, logikailag is ellentétes szempontokat vagy döntéseket vett egyszerre figyelembe. Azt mondja, a Talmud, Rabbi Akiva, Gemara és Tápiklej, Milaja, de ébén szillet, behát besvát, amir, ébén hamej szár besvát, amur, ád helyi, vavad, halkalakumra, vahalakumra. Azt mondja, Talmud, nem, Rabbi Akiva esette, ez egész más. Rabbi Akiva nem azért járt így el, mert követni akarta Bét Hillelt is egyszerre, meg Bét Sámályt is. Csak Rabbi Akiva nem emlékezett, hogy akkor most Bét Hillel mit is mondott? Nem emlékezett, hogy Bét Hillel mondta a Svát 15-öt, és Bét Sámály mondta a Svát elsőjét, vagy fordítva Bét Sámály mondta a Svát 15-öt, és Bét Hillel mondta a Svátó elsőjét. És mert nem emlékezett, hogy Bét Hillel mit mondott, ezért a biztosra ment. De nem arról van szó, hogy ő nem tudta eldönteni, vagy egyszer mind a kettőt meg akarta tartani, Bét Hillelt is, és Bét Sámályt is. Úgyhogy a Talmud ezzel ezt az egész kérdést lezárja, és tisztáztuk, tehát csak abban az esetben nem lehet egyszerre két ellentétes döntvényt figyelembe venni, ha az logikailag nem lesz koherens. Ha a logika koherens, akkor nem érdekes, hogy az egyikben az egyiket választom, a másikban a másikat választom, és így is van a halakában, sokszor van, hogy egyszer az egyik véleményt követem, másra a másik véleményt követem, nem a személytől függ, hanem a logikától függ. Jossi, Rabbi Yosef, kemény, de rá funna. Mi Jossi, be kamer. Amar, ebbi udal, mert rá, machlai, kezbe szrátja, mi kán, a szrátja, mi kán, a páltja, mi kán, páltja, mi kán, a szrátja, mi kán, a bika, mi kán, a bika, mi kán, a bika, mi kán, a bika, mi kán, a peszak, mi kán, a lehre, mi kére, mi kán. Miről beszéltünk eddig a nyílt végű sikátorról? Mit jelent a nyílt végű sikátor? Van egy már minden, az elmúlt hét napban minden előadás elején elmondjuk, van a közterület, a közterületről nyílik a sikátoron nyílnak az udvarokon vannak a házak. A sikátor elvileg magánterület lenne, de a rabbik, mivel közterületre nyílik, mégis úgy döntöttek, hogy tekintsük közterületnek egészen addig, amíg nem kap egy megjelölést. Hogyan kell megjelölni a nyílt végű sikátort, a zárt végű sikátort? A zárt végű sikátort meg lehet jelölni. Elég megjelölni. Egy álló gerendával, vagy egy kereszt gerendával. Ez a zárt végű sikátor. A nyílt végű sikátornál A két végénél úgy kell megjelenni, az egyik végénél elég egy állógerendő vagy egy keresztgerendő, de a másik végénél itt van a vita, Ráv és Smuel között. Ráv szerint elég egy kapuforma ajtófélfát felrakni, Smuel szerint egy kaput kell felrakni. Most, mit mond itt Ráv Jöjszöf, Ráv Huna előtt? Azt mondta, ez amiről beszélünk, hogy közterület és közterület között futó nyílt végű sikátort hogyan kell megjelölni, ez arra vonatkozik, amikor tényleg közterület van mind a két oldalon. Tehát van egy, mondjuk egy stráda itt, és egy stráda ott. Különben érdekes, a strádát, azt arámjul úgy mondják, hogy sratia, majdnem úgy, mint a stráda. Itt kérem a filológusokat, hogy nézzenek utána a nyelvi alapoknak, és várom a kommentekben. Mindenképpen azt mondja, tehát, hogyha van a két végén a sikátornak két stráda, vagy van egy nagy tér az egyik végén, és egy stráda a másik végén, akkor ezek azok az esetek, amikor a két végén a sikátornak valódi közterületről beszélünk. És ez az az eset, amikor vitatkoznak egymással, és Smuel olyan szigorú, hogy azt mondja, hogy nem elég egy ajtófélfa, hanem kell egy kapu maga. Ez abban az esetben ez abban az esetben van így, hogyha a két végén valódi két közterület van. Ha viszont az egyik végén nincs igazi közterület, vagy mind a két végén nem igazi közterület van, miről beszélünk? Kármelitről, tehát a rabbinikus közterületről van szó, tehát mondjuk egy legelő van az egyik végén. A legelő az alapvetően a Tóra törvény szerint egy makom patur, egy felmentett terület lenne, de a rabbinikus közterületén nyilvánították. Vagy mondjuk van egy olyan utca egyik végén, ami nem egy nagyon széles utca, hanem egy kis utca. Nem mennek ott keresztül 600 ezeren minden nap, de most maradjunk a talmudi példánál, tehát az egyik végén van egy legelő, és a másik végén van egy stráda. Vagy mind a két végén van egy legelő, akkor mindezetekben az esetekben, mivel nem valódi közterület van mind a két végén, Smuel is egyet fog érteni, hogy elég egy kapuforma, és nem kell egy kapu maga, egy ajtó. Oké. Okay. Mindenekelőtt a Talmud nem érti, hogy mi ez a megfogalmazás. Ha egyszer már elmondtuk, hogy ha az egyik végén nincs igazi közterület, hanem csak egy legelő, és a másik végén van egy igazi közterület, akkor elég egy kapuforma Smuel szerint is, akkor miért kell még azt is hozzátenni, hogyha mind a két végén legelő van, akkor elég egy kapuforma. Ha csak félig egy feles helyzetben is elég, akkor egy teljes helyzetben biztos, hogy elég lesz. Tehát, hogyha az egyik végén van egy stráda, a másik végén van egy legelő, és ott elég egy kapuforma, akkor biztos, hogy elég lesz egy kapuforma, mind a két végén legelő van. Azt miért kell hozzátenni? Hachika, már lesz rátja, mikán, lubika, mikán, nászeke, bika, mikán, lubika, mikán. Én azt mondja, a Talmud, hogy kell ezt érteni? Úgy kell érteni, hogy tulajdonképpen azt akarta Brájta mondani, hogy az az eset, amikor mind az egyik végén egy stráda van, a másik végén egy legelő, az olyanná válik, mintha mind a két végén legelő lenne, mind a két végén nem igazi tórai közterület lenne, és ezért elegendő ott is, hogy kapu félfát állítunk fel, és nem kell kaput fölrakni. Oké. Ezt a kérdést is lezártuk. Most ugye az korábbiakban Ráv és Smuel véleményeit vettük végig, és Rávnak a tanításait idézte Ráv Jehuda. És Ráv Jehudáról azt kell tudni, hogy Ráv Jehuda tanítványa volt Rávnak is, és Smuelnak is. És ő felsorolt egy pár törvényt Ráv tollából, Ráv mondásai közül, és volt egy utolsó tanítás, amit felsorolt, amivel kapcsolatban nem mondta el, hogy ezt most melyik mesterének a szájából hallotta. Mi volt ez az utolsó tanítás? Ami szájénban ismét Ráv Jehuda, ím hajam ma vagy kallel rachva, én szarichlum. Következő volt a utolsó tanítás. Ugye beszéltünk már sokat arról, hogy ha van egy nyílt végű sikátor, aminek a két végén van közterület. Mi a helyzet akkor, hogyha van egy nyílt végű sikátor, De ez nem egy igazi nyílt végű sikátor, mert az egyik végén van egy közterület, a másik végén belefut egy ilyen hátsó udvarba, és ez a hátsó udvar rányílik utána utána jövő közterületre. Erre azt mondta Rav Jehuda, és nem tudjuk kinek a nevében mondta, hogy ebben az esetben nem kell, nem tekintjük nyílt végű sikátornak, és ezért olyan, mintha egy zárt végű sikátor lenne, és elég az egyik végén megjelölni, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek. Mutatom a képet. Nem tudom, hogy mennyire látható. Tehát itt van a közterület, ez a közterület. Itt is van egy közterület. Itt van a sikátor, itt megyek be az udvarokra, de itt neki fut egy hátsó udvarnak, ez a hátsó udvar, aminek nincsen, az a lényeg, hogy hátsó udvar, hogy az házakból nincsen rá kiárat, neki fut egy ilyen üres teleknek tulajdonképpen, egy hátsó udvarnak, üres teleknek a sikátor, nyíltan, és ez át van törve, tehát olyan gyukkartak, úgy néz ki, mint egy nyílt végű sikátor. És mégis, mit mond Rav Jehuda, hogy ebben az esetben elég itt megjelölni, ha talán látjátok, egy oldalgerendával, de itt nem kell semmit csinálni, viszont ha egy nyílt végű sikátor lenne, akkor itt föl kéne állítani vagy egy kaput, vagy egy kapufélfát, tehát egy teljes kapuformát. De mégis azt mondta itt Rav Jehuda, hogy ebben az esetben nem kell csinálni semmit. Ez a tanítás, amivel most foglalkozunk. Igen, ám. Báje azt mondja, hogy ez nem lehet Rávnak a tollából, ez a tanítás. Miért? Mert találunk látszólag egy majdnem ugyanilyen precedenst, amikor Ráv mégis másképp pászkanolt. Amelé Rabáje, Rabi Jószef, had Rabi Huda, de Smuelhi, ezt Rabi Huda bizonyára nem Rávtól hallotta, hanem Smueltől hallotta. Miért? De ide Ráv, Kásja, de Ráva, de Ráv betárti. Mert hogyha Rávtól hallotta volna, akkor az két szempont miatt is ellentétes lett volna Ráv egy másik tanításával. A két szempont közül most csak az elsővel fogunk foglalkozni, jóval később fogunk visszatérni a másodikra. Mi volt ez a szempont? De amár Ráv ír, mi a várába, amár Ráv, ma vagy snifrác, mi laj, le hacer, mi nifrác a hacer, ke negdaj, hacer, mu tereszünk, ma vagy aszur. A máj, le heveke, ma vagy, se kala le racha. Szóval a Talmud a következő tanítása volt egyszer Rávnak. Majdnem ugyanilyen esetről, mint amit az előbb beszéltünk, csak nem egy hátsó udvarról van szó, hanem egy valódi udvarról van szó. Nézzétek meg. Azt hiszem, hogy jobb lesz, ha kivesszük a telefon. Mert... Tehát látjuk, hogy miről beszélünk. Ugye? Itt van a közterület, és itt is van egy közterület. Itt a sikátor, erről nyílnak az udvarok. A sikátor belefut nem egy hátsó udvarba, egy üres telekbe, mint az előző esetben, ahova nem nyílnak ajtók a házakból, hanem egy valódi udvarba nekifut. És ez az udvar rányílik egy másik közterületre hátul. Akkor ebben az esetben mit mondott Ráv? Ráv azt mondta, hogy az udvarban szabad vinni, a sikátorban nem szabad vinni. Most, hogyha ez így van, akkor még nem értjük pontosan, hogy miért mondta ezt Ráv, de ha valóban ezt mondta, akkor ez látszólag szemben megy azzal az esettel, amit az előbb vettünk, amikor gyakorlatilag ugyanerről volt szó, van egy közterület, van itt is egy közterület, itt van a sikátor, és az nekifut egy üres teleknek, vagy egy ilyen hátsó udvarnak, ami át van törve egy hátsó közterületre, és itt azt mondta Ráv Júda, hogy nincs szükség semmire, de nyugodtan lehet vinni. Mi a különbség e között és e között? Látszólag csak annyi különbség van, hogy ez nem egy hátsó udvar, hanem egy valódi udvar, és nem értjük, hogy ez miért lenne olyan szempont, ami megváltoztatja az alapot. Tehát akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy nem lehet az, hogy mind a kettő Ráv tanítása, mert akkor az a két tanítás egymással ellentétes lenne. Oké. Okay. Akkor most ezt a kérdést fogjuk tisztázni, hogy mi a különbség a között, amikor egy sikátor nekifut egy áttört falu hátsó udvarnak, vagy egy áttört falu igazi udvarnak. Ezt még fogjuk, ez még 100 oldalon, lapon keresztül fog bonyolódni, úgyhogy ne adjuk föl. Amer le, annál a dána ufda hávebe dura. De rá basszam, ma van is a kallel rachva, basszam, aki mér rávi udda, vele ját szrich, vele midi. Ikássé, mind is mér ráv, te ávis mér is múl, vele ikássé, mind. Erre azt mondta neki, Rabbi Yosef a bárjának, tudod mit, engem igazából nem érdekel, hogy ez kinek a nevében mondta Rabbi Júda. Annyit tudok, hogy Rabbi Júdához egyszer eljöttek egy ilyen kérdéssel, és ő már egy olyan kérdéssel, hogy egy hátsó udvarnak nekifutott, az első precedensünkkel, hogy egy hátsó udvarnak nekifutott egy sikátor, és ő azt nem tekintette nyílt végű sikátornak, hiába a hátsó udvar, hátsó fala, tehát sikátorral szembeni fala is át volt törve, és volt egy kiárat a közteletre, és Rabbi Júda azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, és tudod mit? Ha nem Ráv nevében tőlette ezt a tanítást, nem Smuel, legyen. Oké. Okay. De a Talmud nem hagyja ezt ennyiben. És azt mondja, én el fogom választani neked, és be fogom bizonyítani, hogy különbség van a két eset között. Az első eset, amikor arról volt szó, hogy a sikátor nekifut egy hátsó, nem használt udvarnak, egy üres teleknek, és a nekifutással szemben ennek a hátsó udvarnak a fala át van törve, és van egy kiárat egy mögötte levő közterületre, ebben az esetben valóban Ráv azt mondja, hogy nem kell csinálni semmit, és mégis, amikor ugyanezről az esetről beszélünk, de nem egy használaton kívüli udvarnak, hátsó udvarnak fut neki, hanem egy használatban lévő udvarnak, ott egy másik okból mondja azt, hogy az udvaron lehet vinni, de a sikátorban nem lehet vinni. Miért? Hásad amellé Ráv Sész, Ráv Smuel, Ráv Ába, Ráv Jössze, Ráv Ába, Szábra Lach, Kán se írvú, kán se laj írvú. Miről van szó? Arról van szó, hogy az egyik esetben a sikátorról nyíló udvarok tulajdonosai nem csináltak a sikátort, nem kötötték egybe, nem vegyítették egybe az udvarral, nem csináltak éruvot az udvar és a sikátor között, és a másik esetben meg csináltak éruvot az udvar és a sikátor között. Értsük, hogy miről van szó. Ugye, ha van, megint megnézzük a képet, és akkor érthető lesz. Oké. Okay. Szóval akkor itt van ugye a sikátor. Mit mondott Rabbi Júda, hogy ebben az esetben, amikor itt van a sikátor, itt van a közterület, és itt is van egy közterület, a sikátor neki fut egy udvarnak, nem egy hátsó udvarnak, hanem egy igazi udvarnak, akkor nem lehet vinni a sikátorban, de lehet vinni az udvarban. Azt mondja Rabbi Jósef, nagyon egyszerű a válasz, hogy ez miért van. Semmi köze a nyílt végű sikátor kérdéséhez. Egyszerűen arról van szó, hogy ez az udvar, itt van egy éruv a két tulajdonos között. Ebben az udvarban és ebben az udvarban ugye van az átjárás a sikátoron keresztül. Ők lehet, hogy csináltak éruvot egymás közt, de ezzel az udvarral nem kötötték össze a sikátort. És ezért a sikátor nekifut egy olyan területnek, aminekvel nincs összekötve. Ebben az esetben a sikátorral nincs egy teljes éruv. Ha nincs egy teljes éruv, a sikátorban nem lehet vinni. De az udvaron, ezen a hátsó udvaron, aminek nekifut a sikátor, ott lehet vinni, mert ott csináltak éruvot, de csak egymás között, és nem a sikátorral. És ennek semmi köze ahhoz a kérdéshez, hogy nyílt végű sikátor, vagy zárt végű sikátor. Kán se érvú bnei hatszerim bnei mavaj, kán se loj érvú. Az egyikben arról van szó, hogy az udvar, azzal a hátsó udvar, amivel nekifut a sikátor, azzal összekötötték a sikátort érúval, a másik esetben pedig nem kötötték össze a sikátort az érúval. Így zártuk le a mai témánkat, és közben látom, hogy Kata írt egy nagyon szép Via Strata latinul a kővel leburkolt utat, az ókorban készült, mi romaitak nevezzük, ismerjük, számtalan úton ma is járunk, vagy láthatunk. Mi az etimológiai köze az arámi névhez, nem tudom, ezt a nyelvész tudja esetleg. Valószínűleg ezt az arámiban, mint sok más kifejezést a latinból, a rómaiaktól vettek át. Egész biztos vagyok benne, hogy erről van szó. És mi pedig a strádát, azt innen vettük. Jó, köszönöm szépen ezt a bejegyzést, hasznos volt, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Technikai jellegű bejelentésem. Holnap nem lesz dupla óra, hanem csak egy tanítási óra lesz, és az pedig reggel. Hát holnap reggel 7:30 fogjuk folytatni a menetrenden szerinti sikátorokkal teli Éruvin traktátust, és este nem lesz óra. Ha minden jól megy, akkor kedden és szerdán viszont, kedd reggel fogjuk még pótolni, kedden, szerdán reggel fogjuk pótolni a szombat traktátus elmaradt részét, és este lesz az Éruvin traktátus. Úgyhogy így készüljünk, tehát holnap reggel lesz a Éruvin traktátus, és este nem lesz tanulás, holnap után, kedden és szerdán pedig lesz reggel is, este is reggel fogjuk venni a sábatot, és este fogjuk venni az Éruvint. Mindenkinek egy gyönyörű hetet kívánok!